Folytatódik az aréna, a műsor mai vendége Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, Törökország kutató. Az elmúlt fél órában Törökország világpolitikai helyzetéről, szerepéről, illetve természetesen az észak-kelet-szíriai török offenzíváról beszéltünk. Kik alkotják és milyen szervezet az a kurd fegyveres milícia, a Névvédelmi Egységek nevű szervezet, amely ellen Törökország harcot hirdetett?
Nos, hát ugye kicsit távolabbról indítanék akkor. Ugye van a kurd népcsoport, ami Törökország, Irán, Irak és Szíria közös határvidékén él. Ez egy nagyjából 30-35 milliós népesség, nagyon sokan már diaszpórában élnek Európában vagy éppen Amerikában, de történelmileg ezen alapvetően hegyvidéki területen éltek az ő törzseik, klánjaik, korábbi kisebb herceg fejedelemségeik. És ezeknek ennek a népnek sosem sikerült magát megszerveznie önálló államként.
Bocsánat, csak közbevetném, hogy ugye nagyjából ez a terület Magyarország területének 5-6 szorosa.
Így van, így van.
A hatalmas
van.
Területen 30-40 millió ember.
Igen, illetve ott élnek még arabok is, fársziak, törökök, de alapvetően ez a nagyjából pár százezer négyzetkilométernyi terület, ami a kurd szállásterületnek a döntő részét lefedi. És ugye alapvetően két birodalomnak a határvidékén éltek a kurdok. Az oszmán birodalom, meg most az utóbbi évszázadokban mondom, az oszmán birodalom és a perzsa birodalom között a döntő többségük az oszmán birodalom területén éldegélt. Ugye egészen 1918-ig, illetve 1923-ig, most attól függ, hogy az első világháború végét, vagy az azt lezáró, török esetben lezáró békeszerződésre fókuszálunk. Amikor is ugye az oszmán birodalmat felosztották a nagyhatalmak, új álmalakulatokat hoznak létre, illetve hát maga a birodalomnak a romjain létrejön Törökország. És ez meg az osztozkodásnak az lett az eredménye, hogy a kurdoknak a többség az a Törökországban maradt. Ugye egy jelentős részük Iránban maradt, ahol korábban is éltek, illetve hát új államalakulatokhoz is kerültek, pedig ők nem vonultak sehova, ugye Irakhoz és Szíriához. Ugye a legnagyobb közösség Törökországban van, valamivel kisebb Iránban él, a következő, ugye a harmadik legnagyobb, egy olyan 5-6 millió emberes tömeg az Irak északi részén él, ugye pont a határvidéken, illetve a legkisebb közösséget a szíriaiak adják, ők egy olyan körülbelül 2-2,5 millióan vannak, ugye pontos számok különösen most nem állnak rendelkezésre. Most ez a közösség ugye eleve sosem volt egységes, eleve megosztott volt, és amit viszont láthatunk, hogy mindegyik országban voltak olyan politikai vezetők, vagy katonai vezetők, akik megpróbáltak függetlenedni, vagy valami autonómiát létrehozni. Ezek különböző családok voltak, nem is feltétlenül kellett egymást szeretniük, és ezeknek a vezetők között esetében sokszor volt rivalizálás is, vagy van rivalizálás is. Tehát a kurd függetlenedési mozgalom egyáltalán nem egységes. És azt láthatjuk, hogy nagyjából az a forgatókönyv esetében voltak ezek a függetlenségi törekvések sikeresek, amikor egyrészt a központi államalakulat, az adott országnak a központi államalakulata meggyengült, jellemzően egy háború miatt, illetve volt egy olyan erős nemzetközi támogatás, ami legitimálni tudta ezeket a függetlenségi törekvéseket, illetve adott támogatást is. De voltak például a 1945 után Iránban egy elszakadási akció, amit a Szovjetunió támogatott, akkor nagyon rövid ideig, kevesebb mint egy évig létezett egy független kurd állam, de ezt az iráni hadsereg felszámolta. Igen, ez a Barzani családhoz kötődött ennek a létrehozása, akik egyébként irakiak voltak, és később majd visszatértek Irakba, és folytatták ezt a harcot majd Saddam Hussein erejével szemben, és amikor ugye az amerikaiak avatkoznak be a második és majd a harmadik öbölháborúban, ugye a 90-es évek elején, illetve 2003-ban Irakban, akkor ez megnyitja az ottani kurd függetlenedésnek az útját, és ezért ott most van egy Észak-Irakban egy kurd autonóm terület a Barzani családnak a vezetésével. Most másra volt a dinamika a nyugatabbra, Törökországban, vagy éppen Szíriában. Ott a 1970-es, 80-as évektől ott nem egy klán hozza létre, vagy egy klán fogja vezetni a kurd függetlenségi mozgalmat, hanem a baloldali, jellemzően radikális baloldali mozgalomban szocializálódó kurd egyetemisták lesznek azok, akik különböző, hát majd későbbiekben fegyveres csoportokat hoznak létre, és ezek közül majd a kurdisztáni munkáspárt fog megerősödni, őt Abdullah Öcalan nevezetű hát régen egyetemista, az későbbiekben pedig majd pártvezér vagy gerilla harcos fogja megalakítani. És
most már a 70-es években jár.
Igen, Zsán. igen, hát egy idősöt közül is megöregedett, és 1984-ben pontosan Szíriába téve át székhelyét, onnan indítja meg a támadásait Törökországgal szemben, ami gyakorlatilag délkelet Törökországot, ugye pont itt a határmenti megyéket majd lángba fogja borítani, ugye a törökök nagyon komolyan lépnek ellene föl katonailag, és ráadásul ebben a helyzetben a szíriai kurdok egy része integrálódik ebben a létrehozott gerilla hadseregben. Ugye itt fontos hangsúlyozni, hogy szerintük gerilla, felszabadító hadsereg, török olvasatban ezek egyértelműen terroristák. Úgyhogy amikor a török fél arc mondja, hogy terrorista, akkor nyilvánvalóan ezt Ankarából kell nézni. De az ő harcmoduluk, azon kívül, hogy van néhány robbantásos akciójuk jellemzően török katonai célpontok ellen, az elsősorban ilyen gerilla hadműveletekre vonatkozik, vagy azokra szorítkozik. És gyakorlatilag a szír rezsim, ami nagyon rossz viszonyban volt a hidegháború alatt Törökországgal, az ő saját szíriai kurdjait, akit eléggé elnyom, tehát a kurdok, az ott élő kurdok egy jelentős részének tényleg nem volt szíriai állampolgársága, az ottani feszültséget úgy vezeti le, hogy elküldi őket Törökországba. Vagy legalábbis megengedi nekik, hogy Törökországban harcoljanak. Egészen addig, amíg hát a török vezetés 1998-ban annyira nem fenyegeti meg Damaszkuszt, hogyha ennek nem vett véget, és a PKK-t nem rakja ki a saját országából, akkor a törökök bemennek katonailag. Itt egy zárójeles megjegyzés, ugye ekkor nagyon jó a kapcsolat Izrael és Törökország között, soha nem volt ennyire jó, és hát nyilvánvalóan Damaszkusz számolt, hogy északról jönnek a törökök, délen akár az izraeliek, ez egy rövid háború lesz. Nem éri meg, és Öcsalának el kell hagynia Szíriát, nem sokkal később egyébként Kenyába a törökök le is tartóztatják, és hát azóta is egy Isztambultól nem messze lévő börtönszigeten tengeti a napjait, de így még megmaradt, mint fontos politikai szereplője ennek a kurd-török vagy PKK-török kormány viszonynak, és ekkor egyébként a PKK nagyon meggyengül, viszont majd 2003-at követően, ugye, amikor Észak-Irak megerősödik a kurd függetlenségi mozgalom, ugye az iraki kormányzat összeomlik, amerikaiak mennek be, ugye Saddam Husseint megbuktatják. Most ekkor a PKK újjászerveződik, és a központját az Észak-Irakban lévő ilyen török-iraki határhegységben, határvidéken állítja föl, és egy elég komoly erődítményrendszert, barlangrendszert, erődítményrendszert hoz létre Észak-Irakban, amiben a törökök rendszeresen végeznek katonai intervenciókat, de mindedig eredmény nélkül, és gyakorlatilag onnan kiindulva szervezi meg azokat a támadásaimat, ami az utóbbi években folyamatosan jelen vannak Törökországban, és hát nyilvánvalóan hangsúlyozni kell, hogy noha ez egy rendes fegyveres hadsereg, vagy inkább milíciáknak lehetne mondani, hiszen nem egy konvencionális hadsereg, nincsenek tankjaik és helikoptereik, de ezen túlmenően azért, amennyire lehet, jól megszervezik őket, saját felfogott érdekükben, de hogy a törökországi kurdok egy része is támogatja őket, jellemzően a baloldali, illetve nemzeti érzelműek. Illetve a török baloldalnak a radikálisabb része is meglehetősen a közös szocializáció miatt meglehetősen pozitívan áll ehhez a társasághoz, és kritizálja a kormánynak a fellépését, de ezzel szemben nagyon sok vallásos kurd, konzervatív kurd viszont nagyon nem jó viszonyban van velük, és egyébként ők jellemzően a török kormánypártra szoktak szavazni. Úgyhogy csak lássuk, hogy a kurdok is iszonyatosan megosztottak. Na most ez a szervezet létrehoz minden egyes államban, ahol kurdok élnek, a saját baloldali mezőben mozgó pártjait, illetve azoknak a fegyveres szervezeteit, így Szíriában is 2003-ban, ez a Demokratikus Unió pártját, amely egy kurd szervezet a sok közül, viszont amikor 2011-12-ben ugye elindul a szíriai háború, illetve Assad azt mondja, hogy ezteket az északkeleti területeket úgysem tudja megvédeni, teljesen felesleges most a kurdokkal egy újabb frontot nyitnia, ugye elég gondot okozott nekik a felkelők, illetve egyre nagyobb számban a háborúba bekapcsolódó dzsihadisták, úgyhogy ott kurdok oldják meg a saját védelmüket, és hát gyakorlatilag innentől kezdve kialakul egy háború a különböző felkelő és dzsihadista csapatok, illetve a kurdok között. És majd 2013, de főleg 14-től az iszlám államnak az egyik legfontosabb célpontja, és Szíriát, illetően pont a kurdok lesznek.
És az iszlám állam egyik legnagyobb ellenlábasa ott a térségben, a legjobban az iszlám állam ellen fellépni tudó milícia vagy fegyveres erő, az a kurdok fegyveres ereje volt.
Így van, pontosan, és ez a következő évek majd megmutatják, hogy a kurdokat lehet a leginkább ebbe befetni, és ugye 2012 elején főleg még egyáltalán nem volt biztos, hogy a Demokratikus Unió pártja fogott megerősödni. Voltak más pártok, különösen itt csak, hogy lássuk a kurd-kurd megosztottságot. Barzániak, tehát az észak-iraki vezetés megpróbált egy velük szövetséges kurd politikai formációt létrehozni és azt megerősíteni. Viszont ők nem voltak annyira beágyazva a helyi társadalomba, nem voltak olyan fegyveres milíciáik, amelyek megfelelő módon fel tudták volna venni a versenyt a PKK-hoz kötődő egységekkel, illetve ellen tudtak volna állni a többi erőnek. Úgyhogy ennek köszönhetően a hosszabb távon a Demokratikus Unió pártja erősödött meg, és hát ők nagy erővel integrálták be a különböző harcosokat, és mivel ez egy alapvetően baloldali társaság, ezért hát ugye, és ezt a Öcalan ideológiát követik sok szempontból, ők nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, amit a PKK is, tehát hogy nőket toborozzanak, nőket vegyenek be, és igen, ez a kurd fegyveres mozgalomnak egy nagyon fontos része, és nyilvánvalóan ezt majd a későbbiekben nagyon pozitívan jelent meg a nemzetközi médiában. Úgyhogy a kurdok egyébként ellettek volna maguknak itt Észak-Kelet-Szíria csücskében, a törökök sem, hogy Ankara sem látott túl nagy problémát ebben a konfliktus elején, különösen még úgy tűnt, vagy volt rá remény, hogy a barzániak által támogatott erők jutnak hatalomra, hiszen Barzánival ekkoriban Törökország nagyon jó kapcsolatban volt. Tehát a török vezetésnek alapvetően nem az a gond, hogy egy kurd függetlenségi törekvés van, nyilván tudja a helyét, és lehetőség szerint ne népszavazgassanak, mint 2017-ben láthattunk, mert ennek nem lesz jó vége. De hogyha le lehet velük tárgyalni, és nem támogatják a Törökországban zajló felkeléseket, zavargásokat, akkor a törökök nagyon szívesen befektetnek, politikailag is támogatják őket, megadott határig, mert nyilvánvalóan Törökország területi egységéből a török kormány nem ad. Ez benne is van az alkotmányban, és ezt minden török el is fogadja, és hirdeti is. És megtörténik ez a változás, hogy Észak-Kelet-Szíriában egyértelműen a PKK-hoz kötődő elemek erősödnek meg, későbbiekben az Egyesült Államok segítségével sikert sikerre halmozva legyőzik az iszlám államot, illetve egy idő után már nem csak arról szólt, hogy a saját területeiket védjék meg, ugye itt Kobane ostroma volt 2014-ben az a emblematikus pont, ahol megállítják végül az iszlám államot, pont a török határ mentén, és úgy, hogy a törökök oda nem engedik be a PKK-s katonákat Törökország területéről. Ugye voltak itt zavargások emiatt Törökországban, de például az iraki velük úgymond szövetséges erőket gond nélkül beengedik Kobane védelméhez. Most ugye győznek a kurdokot, és elindul egy lassú offenzív, aminek a keretében majd 2016-17-ben nagyon szép sikerek keretében elfoglalják majd Rakkát, illetve gyakorlatilag az egész Kelet-Eufrátesz, vagy Eufrátesztől keletre lévő szíriai területeket rengeteg olajmezővel, és azt lehet látni Ankarából, hogy egy némi nemzetközi legitimitást élvező szervezet jutott hatalomra, ami egyenlő a PKK-val. Nyilvánvalóan ezt kurdok nem hangsúlyozták, ugye a ottani vezetés nem hangsúlyozta, de személyi átfedéseket nézve egyértelmű, amit ugye az Egyesült Államok jelenléte támogat és legitimál. Ugye nem arról volt szó, hogy itt több tízezer amerikai katona vesz részt aktívan a harcokban, hanem jóval kevesebb, nagyjából 2000 emberről volt szó, akik inkább segítenek a kiképzésben, logisztikában, illetve jönnek az amerikai fegyverek.
Mert hogy akkor, hogy értsük, a NATO egyik szövetségesének problémája van egy kurd csoportosulással évtizedek óta, ez a PKK, miközben az Egyesült Államok egy olyan ezekhez a kurdokhoz, ehhez a szervezethez kötődő milíciát képez ki, segít, támogat légvédelemmel a harcában, amely gyakorlatilag NATO szövetséges partnerének az ellenfele vagy ellensége.
Pontosan, és a dolog pikantírája az, hogy hát már több évtizede a PKK maga az Egyesült Államok nyilvántartása szerint is terrorista szervezet, egyébként az EU szerint is terrorista szervezet. Nyilvánvalóan ott helyi szinten ezt nem hangsúlyozta senki. Tehát ugye az Egyesült Államoknak a politikai inkább alapvetően az időnyerés volt, illetve az, hogy lehetőség szerint helyi erőkkel oldják meg ezt az iszlám állam történetet, hiszen az előző katonai intervenciók azt mutatják, hogy az amerikaiak oda mehetnek, legyőzhetnek, vagy legalábbis megpróbálhatnak. próbálhatnak valakit legyőzni katonailag, viszont az nekik politikailag nagyon sokba fog kerülni, és egyáltalán nem biztos, hiszen hogyha ők foglalják vissza a különböző falvakat, városokat, milyen módon választják ki az új vezetés. Akárkit választanak, az gond, oldják meg a helyi elitek. A helyi szereplők játsszák le ezt egymás közt, és igazából egyébként Trump azzal, hogy hirtelen kivonult Szíriából, ő ezt a döntést hozta meg. Az egy más kérdés, hogy a több éves amerikai stratégia, Észak-Szíriára vonatkozó amerikai stratégiával ez így szembe ment, de az biztos, hogy a kurdok, törökök, szíriai kormány közötti viszont valahogy meg kellett oldani. Hát most Trump senki által nem várt módon nagyon gyorsan ezt elintézte. És még egy fontos volt itt érdemes kiemelni, hogy ugye a szíriai kurd erők, akik egyébként egy idő után már létrehoztak egy demokratikus erők nevezett, szíriai demokratikus erők nevezetű katonai ernyőszervezetet, ahova integrálták a különböző a régióban élő kisebbséget, vagy éppen többséget, tehát keresztényeket, arab keresztényeket, cserkeszeket, muszlim arabokat, szunita arabokat, tehát ez egy ilyen multietnikus egység születik ebből az utóbbi éve. Viszont az egyértelmű erőt azért a kurd milíciák adják, ami Törökország számára elfogadhatatlan. Viszont a terjeszkedésnek köszönhetően, hogy elérik az Eufrát, ezt messze túlhaladják az eredeti kurd település területet, és nagyon sok esetben, főleg ugye délen, ott már egyértelműen arab többségű területeket foglalnak el, és próbálták az utóbbi években, ugye az amerikai védőernyő alatt ezeket egységbe kovácsolni, ugye helyi autonómiát adva a különböző kisebbségeknek, vagy különböző közösségeknek, és egy alapvetően balos államépítés láthatunk. Na most ez szakadt meg, vagy ez alakul át azzal, hogy az amerikaiak kivonultak és Assadék bejönnek. Azt még nem látjuk, hogy ennek mi lesz a vége. Viszont az biztos, hogy olyan szintű kurd autonómiát nem fognak engedni, mint amit hát az amerikai jelenlét mellettük építettek. De itt szintén hangsúlyozni kell, hogyha az amerikaiak maradnak, hogy azzal gyakorlatilag annyi történt volna, hogy befagyasszák ezt az állapotot. Törökország nem fogadta volna el a jelenlétüket, és ez egy állandó politikai konfliktus jelentett volna az Egyesült Államok és Törökország között. Ugye a szír kormány sem fogadta el, az egy más kérdés, hogy nem merték megkockáztatni egy ilyen támadást. Még akiről egyébként, akiktől a legtöbb segítséget várhatják a kurdok, és valószínűleg most eléggé Moszkvára nézek, azok pontosan az oroszok, akik már korábban is jelezték, hogy ők hajlandók esetleg egy ilyen föderálisabb Szíriát elfogadni, de ezt egyébként sem Assad nem szeretné, és kicsit paradox módon a törökök sem, akik ugye Assad ellen többször feléptek. Törökök a legvehemensebb támogatói az egységes Szíriának a megteremtése, pontosan azért, hogy ne legyen valamilyen kurd autonómia, ami jelen esetben a PKK-nak egy hátországot biztosítana, amit ugye a törökök el szeretnének kerülni. És hát ugye azt is érdemes megemlíteni, hogy részben menekültek, de alapvetően a különböző terrorista csoportoknak az beszivárgás ellenében a törökök az egész szír határ mentén egy nagyjából 900 kilométer hosszú, 3 méteres betonfalat építettek egy mélységi védelemmel, ami pont azt akarja elérni, hogy ne nagyon tudjanak elsősorban a PKK-hoz kötődő egységek beszivárogni Törökországba. Az más kérdés, hogy a kurdok ezt úgy védték ki, hogy akkor lementek föld alá, és akár több kilométer hosszú alagutatástak a védőrendszer alatt.
És ugye említette, hogy Törökország célja, hogy 30 kilométeres mélységben több száz kilométer hosszan egy pufferzónát hozzon létre, és ezt úgy képzelik el, hogy a Törökországban most ott lévő menekültek egy részét telepítik, vagy telepítenék erre a területre. Mennyi, hány millió menekült van ebben a pillanatban Törökországban, és róluk mit lehet tudni, kik ők?
Hát, hivatalos statisztikák szerint, most a török állam azt mondja, hogy 3.650.000 menekült van. Ugye az ő számuk az folyamatosan növekszik. Nem feltétlenül azért, mert olyan sokan jönnének Törökországba, bár ha lenne lehetőség, akkor biztosan, hanem ugye ennek a népességnek a nagyjából a fele 18 év alatti. Óriási a gyermekáldás a szíriai menekültek között, tehát ez egy dinamikusan növekvő. Törökök szerint, hogyha nem történik semmi változás, akkor nagyjából 10 év múlva a számuk akár érheti az 5 milliót is. És ez csak a hivatalos történet. Szakértői becslések szerint azért jóval több emberről van szó, 4-5 millió közé szoktás tenni a valóban Törökországban élő szíriai menekülteknek a számát, ami a 80-81 milliós Törökországon belül már egyáltalán nem elhanyagolható létszám. Ugye fontos azt hangsúlyozni, hogy a szíriai menekülteknek a döntő része az török nagyvárosokban él. és hát úgy próbál segíteni magán, ahogy tud. Törökök építettek menekült táborokat, de az utóbbi években ezek döntő részét felszámolták, jelenleg 60 ezer ember él szíriai menekült él török menekült táborokba, de a csúcson sem volt több 250 ezernél. Tehát a törökök a konfliktus legelején voltak úgy, hogy szíriai menekülteket menekültáborokba kell tartani. Amikor látták, hogy jönnek a százezrek, akkor ezt a kérdést elengedték, és hát innentől kezdve minden egyes menekült a saját kapcsolati hálója, saját átmenekített vagyoni helyzete, illetve részben szerencséjének köszönhetően próbál érvényesülni Törökországba. Ugye jelentős részük pont a török-szír határ mellett telepedett le, de az utóbbi években a jobb munkalehetőségek reményében rengetegen költöztek Isztambulba, Izmirbe, Bursába, tehát a nyugati nagyvárosokba.
Vagyis ez azt jelenti, hogy ezek az emberek ugye nagyjából 1-2%, de kevesebb, mint 10%-a van menekültáborba. Ugye a menekültáborban Törökországnak el kell látnia őket, fenn kell tartani, az élelmezésüket meg kell oldani, az egészségügyi ellátásukat, vagyis rengeteg pénzbe kerül. De ezek szerint több millió ember viszont úgy él Törökországban, hogy dolgozik, költ, vásárol, már amennyit tud, és pénzt keres, vagyis fenntartja magát.
Így van, az más kérdés, hogy ez milyen áron vagy milyen viszonyok között történik. Pár tízezer azoknak a szíriai menekülteknek a száma, akik legálisan dolgoznak Törökországban. Tehát a döntő része ezeknek az embereknek hát illegális úton mondom, foglalkoztatva különböző török gyárakban, vagy éppen mezőgazdasági területeken, ami komoly bérfeszültséget is szül, hiszen ugye a nagy betakarítások idején jellemzően egy török megszervezi őket brigádba, és ők a török munkásokhoz fizetendő összeg töredékéért dolgoznak. Tehát nagyon sok szíriainak rossz a helyzete, de nyilvánvalóan a gazdagabb elit az nyitott is vállalkozásokat, éttermeket üzemeltetnek, transportvállalkozásokat nyitottak, és még sorolhatnánk, jó pára pedig meg is szerezték a török állampolgárságot, nagyjából 90 ezer ember a hivatalos török statisztikák szerint.
És az becsülhető, az sejthető, hogy közülük hányan mennének nyugatra, hogyha ezt tehetnék, a Törökország kvázi megnyitná a határait nyugat felé, és hányan szeretnének hazatérni Szíriába, vagy akár megmaradni, letelepedni végleg Törökországban?
Hát ugye ez nagyon sok mindentől függ. A közönkutatások, amiket én láttam, azok alapján Szíriában nagyon nem szívesen nem mennének vissza, nem akarnak visszatérni. Ugyanakkor a már korábban elfoglalt területekre, ugye ez az Afrin tartomány, illetve környéke, ez nagyjából 5000 négyzetkilométernyi terület, oda az elmúlt két évben nagyjából 350 ezer ember telepedett vissza önkéntesen. Törökök nyilván ezt igyekeznek támogatni, de alapvetően önkéntes a visszatelepedés, és hogy ez így is maradjon, illetve hogy minél több ember menjen oda, a törökök ezen a területen elkezdték a oktatási intézményeket felhúzni, iskolákat építeni, utakat. Nem azt mondom, hogy mindent sikerült tökéletesen megépíteniük, de van egyfajta javulás. De nagy visszatelepedés nem várható, még nincs egy olyan politikai rendezés, ami megnyugtató a menekültek számára. Ugye Törökország ezért is hangsúlyozni, hogy kell egy alkotmányozási folyamat, ami olyan végeredményben olyan viszonyokat teremt majd Szíriában, hogy nyugodtan visszatéressenek az emberek. Viszont azt látni kell, hogy nagyon sokan, akik nem is csak a török, hanem a délebbi, azt a uralma alatt lévő területre költöztek vissza, ugye ott elindultak a beruházások, új kórházépítések például, de alapvetően infrastruktúrális nagyon komoly gondok vannak. Szóval nem nagyon fognak visszatérni családok, hogy mondjuk nincsen ivóvíz. Vissza lehet menni, de ők nagyon hamar majd megpróbálnak onnan elillanni, és ez egy hosszabb folyamat lesz. Nyilván Törökország a saját maga által megszállt területeken ott azt tesz jelenleg, amit akar, de az, hogy milliók maguktól visszamenjenek, az jelenleg esélytelen.
Akkor Törökországban maradnának, említette, hogy látott ilyen közvéleménykutatásokat, vagy inkább nyugatra jönnének?
Ezek alapján inkább Törökországban maradnának. Nyilván, hogyha hirtelen nem is arról szól, hogy Törökország megnyitja a határokat, hanem itt a 2016 óta működő menekültügyi megállapodást törölné el a két fel, amire lássuk be, semmi esély.
Az Európai Unió
az Európai és Törökország, azért ez valószínűleg nem fog bekövetkezni, akkor valószínűleg megindulnak nagyon sokan, de ahogy megyünk előre az időbe, és az Európai Unió is támogatja ugye az ő integrációjuk a Törökországba, nagyon sokan azért azt mondják, hogy inkább ott már kialakul egy életvitel, van némi lehetőségük érvényesülni, akkor maradnak. Ha a török kormányzati integrációs politika javul, akkor vélhetően az Európa felé tovább igyekvők száma aránya tovább fog csökkenni, de alapvetően jelenleg mindenki azzal számol, hogy a döntő többségük középtávon biztosan de Törökországban fog maradni, és ahogy ott felülnek a generációk, megtanulnak törökül a gyerekek, nekik már ez lesz a hazájuk, és sokkal kevésbé Szíria, illetve kevésbé kell majd nekivágni egy alapvetően veszélyes európai útnak. Ugye több ezren fulladtak bele például az égei tengerbe 2015 őszén 16 elején, és ennek keretében véletlenül ezt a menekült kérdés ott helyben tudják majd menedzselni.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége. Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, Törökország kutató volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!